Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Műsorunk mai adásában foglalkozunk a magyar labdarúgó válogatott két legutóbbi világbajnoki selejtezőjével és a Ferencváros új stadionjának alapkőletételével. Szó lesz a magyar férfi kézilabda válogatott horvátok elleni soron következő EB selejtezőiről és a Formula 1-es Maláj nagydíj nagyvihart kavart eseteiről is. Tartsanak velünk!
Gólvonal, a sportmagazin.
A magyar labdarúgó válogatott két legutóbbi világbajnoki selejtezőjén egyaránt döntetlent játszott. Először a románok ellen hazai pályán Budapesten 2-2-re végzett a nemzeti együttes, majd Isztambulban 1-1-et ért el a törökökkel szemben.
Egervári Sándor szövetségi kapitány elégedett a magyar együttes eddigi szereplésével. A szakvezető a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában kiemelte, a továbbjutás a magyar válogatott kezében van.
Én azt mondom, hogy 4 fordulóval a vége előtt még mindig a továbbjutó helyen állunk. Ez azt jelenti számunkra, hogy a kezünkben van a döntés lehetősége, és ezt nem is szeretnénk kiadni az utolsó 4 mérkőzésen.
A szakember hangsúlyozta, a románok elleni meccset értékelve döntöttek arról, hogy végül csak egy csere lesz a törökök elleni kezdőcsapatban, így került be Varga Zoltán Szabics Imre helyére.
Közvetve a mérkőzés után úgy gondoltuk, hogy két helyen változtatnunk kell, az egyik az inkább taktikai jellegű változás, a másik a bizonytalanság kapcsán, akit jobban megviselt lélektanilag ez a mérkőzés, végül is egy lett belőle.
A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy az 1-1-es döntetlennel végződött törökországi mérkőzésen 1-1-es állás után óvatosabb döntéseket hoztak, ezért váltotta a Szalai Ádámot Elek Ákos.
Hát percről percre változott a kép bennünk is. Egyrészt a félidőben már többen jelezték, hogy kisebb sérüléssel bírnak, úgyhogy nagyon a cserékben az elején nem is gondolkodtunk a második félidő elején, hiszen bizonytalan volt, hogy ki bírja végig játszani ezt a mérkőzést, különösképpen a korábban stadionban, a Puskás stadionban lejátszott mérkőzés nehéz talaja következtében több játékosunk is kisebb-nagyobb problémával küzdött. Természetesen a végén már az eredmény alakulása hozta számunkra, tehát amikor hátrányban voltunk, akkor azonnal bevittük a Bőde Danit második égbe, akkor, amikor sikerült az egyenlítés, de mégis meghatározott támadójátékot az ellenfél produkált, ezért sokkal inkább a két mérkőzés küzdelmébe belefáradt Szalai Ádámot hoztuk le, és a középpályát erősítettük meg az Elek Ákossal, ezáltal a 3 belső védőt tudtunk kreálni saját magunk számára a két gyors ellenfélékével kapcsolatban. Egy óvatosabb döntés volt ez, de meg voltunk győződve arról, hogy az utolsó negyed óra nyomását csak így fogjuk tudni kivédekezni. Nem voltak nagyon megijedve a mi játékosink annak ellenére, hogy ez tényleg egy katlan volt, 50 000 ember, fantasztikus szurkolás közepette, talpon maradtak a játékosok, tehát mentálisan nagyon erősek voltak, és ez adja nekünk a lehetőséget arra, hogy ez Bukarestben sem lesz másként.
Egervári Sándor kiemelte, hogy a török együttesnek jobb a játékos állománya, mint a románoké, ezért abban bízik, hogy a nagy rivális román együttes pontot veszít a törökök ellen.
Hát az utóbbi két mérkőzés kapcsán nyilván a törökök véleményem szerint az eddigi sorozat legjobb saját szövetségi kapitányuk által megfogalmazottok szerint is a legjobb formájukat mutatták, a legjobb arcukat. A török csapatban képességek tekintetében egy lényegesen jobb játékos állomány áll a török válogatott rendelkezésére.
A szakvezető bízik benne, hogy az őszi románok elleni meccs előtt már minél több játékos kerül olyan együttesbe, ahol több játékhoz jutnak. A magyar válogatott 6 mérkőzésen szerzett 11 pontjával a pótselejtező térő második helyen áll csoportjában a holland válogatott mögött, egy egységgel előzi meg a harmadik románokat. A nemzeti együttes szeptember 6-án Romániában lép pályára, majd az észteket fogadja. Október 11-én Hollandiában játszik a nemzeti együttes, október 15-én Budapesten az andorraiak ellen zárja a sorozatot.
Lerakták a Ferencváros új arénájának alapkövét, és ezzel egy időben elkezdték bontani a régi Albert stadiont. Füries Balázs, a budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos azt mondta az Inforádiónak, 2014 őszétől a Fradi ebben a 22.500 férőhelyes nemzetközi kupameccsek rendezésére is alkalmas létesítményben fogadhatja ellenfeleit.
Egy korszerű 21. századi labdarúgó stadion, és nagyon fontos, hogy a rendezvény központ is egyben épül, mert nem csak foci meccseket, hanem nagyon sok más rendezvényt, nyilván a Gyepen koncertet, de lesz egy 1700 négyzetméter, 8 méter belmagasságú nagy rendezvényterem, ami konferenciáknak, üzleti rendezvényeknek, fogadásoknak, banketteknek, esküvőknek, kulturális eseményeknek, nagyon sok mindennek adhat helyet, a lényege a multifunkcionalitás, és ez azért fontos, mert így egész évben kihasznált lesz lesz a stadion, és ez biztosítja a gazdaságos, nyereséges, önfenntartó működést. 22.500 néző fog beférni, amikor az UEFA standardeknek megfelelően minden hely fedetten ülőhely. Ugye nem minden meccs nemzetközi meccs, tehát a bizonyos ülőhelyeket elmozdítunk, akkor ez fölmehet 26.000-re is, ez lesz a nézőszáma, ezt tudja majd a stadion.
És mikor telhet meg először ez az aréna? Nyilván a zöld-fehér híveket is ez érdekli. Mikor tervezik azt, hogy az első meccset megrendezik, ha minden jól megy és semmi nem jön közben?
Hát én optimista vagyok alkatilag, és azt mondom, hogy minden jól fog menni, és 14 őszén megnyitjuk ezt a stadiont egy szép nyitó mérkőzéssel, és aztán jöhet majd az első bajnoki is. Ugye a kivitelezőnek nagyon sok pénzébe kerülne, ha ez nem így lenne. Napi, ha jól emlékszem, 67,5 millió kötbért kell fizetnie minden egyes nap késésért.
Van egy pontos dátum erre?
Augusztus 21-én meg kell kezdenie a műszaki átadást, az néhány hetes folyamat, és ezt követően ketyeg a kötbér.
Itt a terület az hogy néz majd ki? Itt a stadion merőlegesen lesz az eddigi arénára, a felszabaduló területeket hogyan hasznosítják?
A felszabaduló területeket, és ezért is tudjuk azt mondani, hogy az egyik legolcsóbb stadiont építjük Európában és a világon, mert a felszabaduló 30.000 négyzetmétert, ami egy zseniális elhelyezkedésű telek a Könyves Kálmán és az Üllői út sarkán, ugye teljesen üresen lepucolva, azt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT pályázaton értékesíti, egy nyílt pályázaton, ahol a legnagyobb ajánlatot tevő vevő vásárolhatja meg, tehát azt gondolom, hogy egy 4-5 milliárd forint be fog folyni abból az eladásból, ami megint csak csökkenti a stadion építés költségét.
Itt, ha jól tudom, bajnokok ligája döntőt leszámítva mindenféle nemzetközi meccset lehet majd játszani, ez akkor így van?
BL elődöntőig jók vagyunk, tartson ott a csapat. De hát ugye úgy látom, hogy Ricardo Moniz vezetésével jó úton is haladnak.
És ehhez még van egy fontos elvárás az Európai Labdarúgó Szövetségtől. Hány parkolóhely lesz majd itt, hogy ugye nyilván ezt az akár 20.000 embert el tudják helyezni?
Nem teljesen értek egyet. Az UEFA-nak erre vonatkozóan nagyon pontos meg kőbevésett követelményei nincsenek. Én azt nagyon fontosnak tartom, hogy főleg az, hogy egy ilyen jó tömegközlekedéssel, ilyen jól ellátott pontján épül a stadion ez a városnak, ugye metró, gyors villamos, villamosok, trollik, buszok, tehát szerintem kifejezetten fontos, hogy szoktassuk tömegközlekedésre a nézőket. Szerintem ez a gépkocsik biztonságának is jót tesz egyébként, úgyhogy természetesen itt lesz összességében 2000 körüli parkoló, de kifejezett cél az, hogy használják a budapestiek a tömegközlekedést.
Fűrjes Balást, a budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost hallották. A Ferencváros elnöke azt várja az új arénától, hogy megváltozzon a szurkolói kultúra, így akár a családok is kijöjjenek a lelátókra jövő ősztől. Kubatov Gábor az alapkőletételkor arról is beszélt, hogy az új aréna fenntartása gazdaságosabb lesz, mint a régié.
Hát úgy mondjuk ezt magyarok, hogy édeskeserű. Tehát, hogy persze engem is, ahová beleharapott a Markró, az édesapámmal mi ott sétáltunk mindig a felső folyosón, aztán Sihedert koromban. Itt a kettes szektorban szurkoltam, ott is már letépte egy darabját a stadionnak, a szektor végződését, a stadionnak a markológép. Nekem is ugyanez az érzésem, mint nekik, pedig én nem is játszottam, vagy egyszer-kétszer voltam csak labdaszedő ezen a pályán. De a jövő annyira csábító és annyira szép, hogy a Ferencváros egy új stadionban fog játszani, hogy azt gondolom, hogy ezért van az, hogy mindenki egy kicsit persze fájlalja a régi emlékek miatt, de nagyon vágyik már az újba.
Röviden a régiről csak annyit, hogy önnek mi az, amire a legszívesebben emlékszik vissza az elmúlt évtizedekből.
Egy nemzetközi meccs volt, amikor a Ferencváros Pozsonyban játszott, és ott minket szurkolókat nagyon elvertek. És aztán a visszavágón a Ferencváros szurkolói és a magyar rendőrség a szlovák szurkolókat, azokat nem elverte, hanem a stadion fölállt és elénekelte a himnuszt. És a játéktéren megállt a játék, és az bennem olyan mély nyomokat hagyott, hogy igenis az erőszakra van olyan válasz, amit méltóképpen meg lehet adni, és ez egy nagyon fenkölt pillanat volt. Én abban reménykedem, hogy az új stadionban is lesznek majd olyan pillanatok, amikor majd minden magyar ember azt fog érezni, hogy igenis ez nem csak a sport, vagy nem csak a labdarúgás, hanem nagyon sok mindenre tanít minket.
Sok minden lesz ebben az új komplexumban, mert ez nem csak egy stadion lesz, de ön, mint a futballklub, illetve az egyesület elnöke mit vár leginkább ettől az új arénától?
Hát, hogy minden megváltozik körülöttünk. A nagyobb bevételi forrásokhoz juthat a Ferencváros. Egy szebb stadionban szívesebben jönnek a szponzorok. Látom a nyugat-európai példákat, hogy egy ilyen stadionban az év 365 napjából 200 napon rendezvény van, ami szerintem megint csak egy fontos dolog, mert újabb és újabb bevételekhez tudunk jutni. A stadionunk egyébként unikálisan jó helyen van a városban, a reptéri folyosó mellett, egy buszvégállomásnál, egy metró megállóban, Budapest leghosszabb villamos vonala mellett, a harmadik harmadik legforgalmasabb csomópontban, tehát hogy egyébként újabb és újabb bevételek jönnek. A másik dolog, amit a stadiont várok, az a szurkolói kultúra megváltozása, mert az új stadionban nem lesznek már kerítések a nézőknél, és egész egy méterre fognak elfutni tőlük a játékosok, és nagyon sok minden meg kell nekünk majd közösen változnunk a szurkolókkal, nem lehet bedobálni, nem lehet beugrani a pályára. A magyar törvények egyébként nagyon szigorúan büntetik, de ott ezeket foganasítani kell majd, és nem tudok megvédeni akkor szurkolót. De nagyon sok minden meg kell, de akkor olyan élményben lesz mindenkinek része, amit már alig várunk Magyarországon.
Békében meg lehet akkor majd rendezni akár jövő ősszel egy Fradi Újpest mérkőzést, ami azért most is elég puskaporos hangulatú volt.
Hát ön szerint az volt, szerintem meg nem. Tehát a rendezvények két sérülés volt, egy cukorbeteget ápoltak, és egy embernek kifordult a bokája a lépcsőn. Tehát lehet, hogy puskaporos hangulatú volt verbálisan, de egyébként fizikálisan nem. Minden futballkultúrában megvannak ezek a nagy csaták. És olyan jó, hogy van ilyen, mert van benne indulat, van benne érzelem, és bődületes teljesítményre sarkalja a futballistákat. Úgyhogy én ezt tulajdonképpen nem bántam. Az új stadionban a vendégszurkolók már a Nagyvárad térről fognak bejönni, és a saját szurkolóink pedig a Gyáli úton keresztül, és a saját szurkolóink pedig tudnak akkor rendesen közlekedni itt a stadion környékén, tehát olyan nagy problémánk vagy nagy bajunk nem lesz belőle.
Két éve vezeti az egyesületet. Van esetleg már arra kalkulációjuk, amit hangsúlyozott az imént is, hogy gazdaságosabb lesz a stadion fenntartása az eddigiekhez képest, és ha igen, akkor mennyi pluszt jelentett ez a klubnak, az egyesületnek?
Egész más dimenzióba lépünk most, vannak üzleti titkok is, amiket nem szeretném az ellenfeleink munkáját segíteni, de dimenziókkal, több bevételekkel, vagy nagyságrendileg több bevételt lehet produkálni majd a Ferencvárosnak az új stadionból. Ugyanis nem csak több nézőnk lesz, hanem egy új környezetben majd új szponzorok fognak belépni, szívesen jönnek. A Skybox rendszerűen lesz 36 Skyboxunk, itt a budapesti üzleti elitnek itt kell lenni, mert a Ferencváros meccse egyébként jól eljönni, hogyha ide jön az üzleti elit. Ők nyilván be fognak kapcsolódni egy idő után a klub szponzorációjába. Én nagyon bizakodó vagyok ebben a dologban. Az kétségtelen tény, hogy Magyarországon ezt az utat még senki nem járta. Mi vagyunk ebben az elsők, de szerintem működni fog.
Kubatov Gábort, a Ferencváros elnökét hallották. A magyar férfi kézilabda válogatott húsvétkor kezdi meg a felkészülést a horvátok elleni két EB-selejtezőre. Mocsai Lajos szövetségi kapitány kiélezett küzdelmet vár a két együttestől. A szakember, aki egyben a Nemzeti Kézilabda Akadémia főigazgatója, közölte, a nagy túljelentkezés miatt májusban újabb toborzót tartanak az intézményben.
A magyar férfi válogatott, amikor először én 5 évig voltam szövetségi kapitány 81-ben közepén, akkor is nagyon-nagyon jelentős volt. A mecenatúra, a szponzoráció és a támogatási rendszerek óriási jelentőséggel bírnak, hogy a világ élsportjával lépést tudjunk tartani. Mindegyiknek nagyon fontos szintere, hogy modern és jó fölkészülést tudjunk még rajta.
Ekkor az előrelépés a szponzorkeresés területén a világbajnokság előtt jelentettek be egy korábbi szponzort, egy támogatói szerződést, így az olimpia dobott ezen.
Ez nagyon nehéz megítélni Magyarországon, a társasági adó rendszerem és a sport kiemelt stratégiai szerepe folytán óriási a megnőtt, és a társasági adó fantasztikus segítséget nyerett az összmagyar, illetve most már tudjuk a 14 sportágnak. Azonban ennek arányában nyilvánvalóan a mecenatúra és a sponzori támogatás egy bizonyos mértékben csökkent. Én azt gondolom, hogy ennek az arányainak a megtalálása folyik most, és bízunk benne, hogy mind a két terület, hiszen máshova irányul a támogatás, megfelelő egyensúlyba fog kerülni.
És hát zajlik az Európa-bajnoki selejtező sorozat, jön a két legnehezebb mérkőzés. Mikor találkozik a keret, mikor kezdődik a közös munka?
Valóban így van. Az Európa-bajnoki csoport első két helyezettje kerül ki. A horvát válogatott jelen esetben azt hiszem, hogy a világ eredményességében, világra szóló eredményeiben előttünk tart, esélyesebb, mint a magyar válogatott, de aki ismer bennünket, az nagyon tudja jól, hogy Veszprémben hazai közönség előtt a célunk az, hogy jól szerepeljünk és egy óriási mérkőzést vívjunk, remélem sikerrel.
Vannak korábbi sérültek, ők felépültek-e, vannak új hiányzók, mit lehet róluk tudni?
Nincsenek új hiányzók, így és Ferenc csatlakozik a csapathoz, várjuk szeretettel, ő az operáció után jelen lesz a válogatottban, ha addig nem éri sérülés, bízunk senkit. Sajnos Lékai Máté új sérülése, törése, ez hosszabb ideig tart, de bízom benne, hogy a következő feladatban júniusban már részt vesz, teljesen a keret kiegészülve, így és Ference kompletten készül, mégpedig ugye húsvét hétfőn kezdjük a fölkészülést, csütörtökön az első meccs Veszprémbe, második szombaton két nap múlva Zágrában.
Vannak új nevek, újoncok a bőkeretben, mennyire lehet arra számítani, hogy ők pályára lépnek, ezt a két meccset esetleg fel tudja használni arra, hogy beépítsen újabb játékosokat?
Kevésbé tudom felhasználni őket, tét mérkőzésről van szó, azonban a szavamat azt tartom, amit megígértem. A válogatott keretben az aktuális tehetségek közül mindig a munka az, hogy szokják a légkört, két-három embert meghívok. Ők érkezni fognak, és együtt dolgoznak velünk, mind kapuban, mind balszélen, mind bal átlövő pozícióban fiatal tehetségekről van szó, de az első feladat, hogy szokják a válogatott légkörét.
Az ön másik nagy feladata meg a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Győzi a kettőt együtt, a Gőzerővel zajlik ott is a munka.
Igen, még van egy harmadik civilja, a testnevelési egyetem, tehát abban is foglalkozom, de gyakorlatilag, amit ön kérdezett, nagyon jó fázisban vagyunk. A Magyar Kézilabda Szövetség a Nemzeti Kézilabda Akadémiával egy a kézilabda számára a legfontosabb jövőbeli létesítményt, illetve azt a területet teremtette meg, ami nagyon sokat fog a klubokkal együttműködve segíteni az edzőképzésen, a korosztályos képzésen, a nemzeti utánpótlás válogatottak és az akadémia saját válogatottaiban az NB1 és a válogatott közvetlen utánpótlás neveléséhez.
Ha jól tudom, lesz még egy selejtező, mert nagyon sokan jelentkeztek. Mekkora volt a túljelentkezés, illetve milyen minőségűek a tehetségek?
Közel 150-en jelentkeztek, a hölgyek egy kicsit alacsonyabb létszámban, 58-an, a fiúk voltak túlsúlyban. Férfiaknál azt kell mondanom, hogy az országos serdülő válogatottak közül, serdülő csapatok közül a legjobb négyből, körülbelül 2,5-ből jelentkezett a túlnyomó rész az akadémiára. Kiváló fiatalokat találtunk. A lányoknál is nagyon tehetséges, ott azt kell mondanom, hogy egy 9-12 kiemelkedő képességű, és a többiek, ezért is vettünk fel oda először 24 főt, nem egészítettük ki a létszámot 33-ra. És ahogy ön mondta, abszolút a jó az információ, nagy az érdeklődés, lehet, hogy sokan ezen a hétvégén, a fölvételi hétvégén mérkőzések és egyéb miatt nem tudtak eljönni, úgyhogy több tucat embert várunk majd a május közepén való pótfölvételi.
Mocsai Lajost, a Nemzeti Kézilabda Akadémia főigazgatóját, a férfi válogatott szövetségi kapitányát hallották. A legerősebb csapatot a címvédő német Kielt kapta ellenfélnek a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének sorsolásakor. Császár Gábor, a Bakonyi együttes irányítója kiemelte, nem a német sztárcsapatot akarták ellenfélnek, de ettől a nehéz feladattól csak erősebb lehet a Veszprém. A játékos többi társához hasonlóan húsvétkor elkezdi a felkészülést a horvátok elleni EB-selejtezőkre.
Előzetes kívánságlistánk volt. Én úgy gondolom, az egész csapatnak szerettünk volna egy kicsit könnyebb ellenfelet kapni, mert bár én úgy gondolom, hogy ebből a négy csapatból, akit kaphattunk, a kilen kívül szerintem bárkivel úgy lettünk volna, hogy hát igen, ez nem olyan rossz, mivel a Kiel a legrosszabb megoldás ellen esetben. Úgyhogy volt egyfajta listánk, de azt kell, hogy mondjam, hogy az élet ilyen, mindig nagy kihívásokat, nehéz feladatot hoz az ember egy csapat elé, és ez én életfilozófiám az olyan, hogy ettől csak többek és jobbak lehetünk, szóval egyértelmű, hogy mindenki emlékszik arra a meccsre, hogy kikaptunk elég rendesen ott Kielbe, bár az egy más lelkületű meccs volt, de arra is emlékszik mindenki, hogy le tudtuk verni otthon őket, amikor mi még annyira nem voltunk szerintem összeállva. Papíron talán a Kiel az erősebb csapat a párharcunkból, de én azt gondolom, hogy ha egy ilyet megélsz, túlélsz, megcsinálsz, sikerrel veszel, akkor ettől sokkal, de sokkal több tud lenni egy játékos, és nagy erőt tud kapni.
Az a veszprémi mérkőzés, amikor 31-30-ra nyertek, jó alap lehet a folytatáshoz?
Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen abból kell kiindulnunk, meg azokból a meccsekből, amiket mi megnyertünk. Az biztos, hogy ez egy érdekesebb párharc, mert ott egy-egy meccsről volt szó, hogy a pontokat kellett gyűjteni ott akkor még a csoportba. Most továbbításról van szó, nem mindegy, hogy mennyivel kapunk ki, mennyivel nyerünk, esetleg bárhol is legyen a mérkőzés. Szóval itt a gólkülönbség is nagyon számít. Én azt gondolom, hogy otthon a hazai pályán mi nagyon-nagyon erősek vagyunk, de ez sajnos igaz a Kielre is, úgyhogy nagyon nagy csata várható. Én azt gondolom, hogy a kiindulás az nyilván az, hogy bízni kell magunkban.
Hát Carlos Ortega vezetőedző is bízik a játékosaiban, és kiemelt az, hogy talán egy kis előnyt jelenthet, hogy a csapat a visszavágót játsza majd Veszprémben. Ez mekkora előny egy ilyen párharcban?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezek a kis apróságok, az ilyen apró dolgok, ezek nagyon nagy előnynek felértékelődnek abban a pillanatban, abban a momentumban, mivel ez egy kicsit kedvezőbb helyzet, mert a második meccsen dől el általában az ilyen nagy mérkőzéseken az, hogy ki megy tovább, és hogyha ez egy hazai pálya van egy ilyen fantasztikus közönség, mint a Veszprémi, akkor én azt gondolom, hogy az egy plusz erőt jelenthet. De ez a Kiel, most is el kell mondanom róluk, hogy ők az ilyenektől nem nagyon szoktak megijedni, ők csinálják, robotolnak, végzik a munkájukat, azt, amit a legjobban tudnak, és hát elég félelmetesen is tudnak játszani, de az is igaz, hogy volt egy-két megingásuk ebben a szezonban már, amivel nem veszítettek még semmit, de mégis ezek az apró jelek, ezek számomra azt mutatják, hogy azért nekik is vannak gyengébb pontjai.
Április második felében jön ez a BL ütközet, előtte is nagyon komoly erőpróba vár a veszprémi válogatott kézilabdázókra, főleg a magyar együttesben játszókra. Hát a horvátok elleni páros selejtező, EB selejtező meccs következik.
Hétfőn ink neki a munkának, és csütörtök szombaton van a mérkőzés a horvátok ellen, úgyhogy ez a horvátok a világ egyik legjobb csapata, benn vannak mindig a top 3-ba, és éppen a pillanatnyi formán múlik az, hogy ők milyen teljesítményt nyújtanak. Nekünk egy kicsikét szerencsére nem nyom minket a tét, szóval nem ezeken a mérkőzéseken fog eldőlni az, hogy tovább jutunk-e a csoportból sem. Eddig jól teljesítettünk, hogy a Szlovákiát és Lettországot is elvertük itthon, majd idegenbe, szlovákokat, itthon pedig a letteket. Az ottani visszavágók, azt hiszem, én úgy gondolom, hogy ha azok megvannak, akkor már biztos, hogy tovább jutók vagyunk. Viszont ez egy presztízs csata, Veszprém Arénába fogunk játszani, ami nagyon-nagyon fontos szerintem mindenkinek. Rengetegen fogják a képernyők előtt is kísérni azt, hogy játszunk. A magyar válogatottról van szó, ez mindig egy külön esemény, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon igyekszünk a legjobb teljesítményt nyújtani, és egy hazai pályán esetleg meglepni ezt a remek horvát válogatottat.
Császár Gábort, a Veszprém férfi kézilabda csapatának irányítóját hallották. Most hírek következnek, de utána folytatódik a gólvonal.